A mai napunk témája életünk a mérlegen kérdése életek cél nélkül. Igéje Júdás apostol levele 12. versében. Kemény ige. Olyanok, mint a víz nélkül való fellegek, amelyeket szelek sodornak, mint az ősz végi gyümölcstelen fák, amelyek kiszakítva kétszer halnak meg. Fénytelen szemmel és maguk roskadva ülnek lelkészük vagy egy lelki orvos előtt, tétován ide-oda rebbenő tekintettel, már-már riasztóan ismerős arccal azok számára, akik ezt a szinte egyenarcot, ezt a lelki egyenruhát jól ismerik, azok azt is tudják, hogy körülbelül hogy kezdődik a panasz. Valahogy így, hogy orvosnál voltam már, és azt mondta, hogy minden leletem negatív, és mégis én halálos betegnek érzem magam, nem tudom, mi van velem, mondjon valamit. Minden tagom, mintha ólomból volna, nincs kedvem semmihez, se fölkelni, se lefeküdni, mert akkor meg aludni nem tudok. Legszívesebben fal felé fordulnék, hogy ne szóljon hozzám senki. De élnem kell, és meg kell keresnem a kenyerem nem is magamért, családomért, gyermekemért, feleségemért. Ha azt kérdezi, hogy tulajdonképpen mi bajom, akkor egy mondatban így mondanám, elértelmetlenedett az életem. Tulajdonképpen kisebb-nagyobb változtatásokkal vagy variációkkal, mindenki így fogalmazza ezt meg, és egyre többen. Barátnak, ismerősnek, feleségnek, lelkésznek, lelkigondozónak, orvosának, a munkahelyén, akinek még van füle a hallásra, és még hajlandó egyáltalában másik embert meghallani, egyre kevesebben vannak, azok egyre gyakrabban hallják ezt. Valahogy, valamiképpen, talán az egyik azt mondja, hogy te, én olyan üres járatban élek, mint egy rossz malomkő, de nem örlök semmit, csak én örlődöm egyre inkább. Unom magam, unom az életem, unok minden. Nekem már a mindegy is minden. Lehet, hogy valaki azt mondja, hogy elképesztően lebénultam, képtelen vagyok bármit tenni. Lelkileg zsibbadtam el. Esetleg valaki így fogalmaz, hogy tudod, úgy érzem magam, mintha idegen volnék ebben a világban, mintha hirtelen valami mély vízbe estem volna, nyitott szemmel, és nem hallok semmit, nem látok semmit. Valaki egyszer azt mondotta, hogy látott már maga vendéglőbe, olyan nagy vízi edénybe hápogó halakat, hát így hápogok én levegő után, életkev után. Csak azok boldogabbak, mert nem tudják, hogy mi a bajuk, és mi következik rájuk, de én tudom. A mai igény diagnózisát hadd csumázzam, hadd olvassam még egyszer. Júdás apostol rövid kis levelében, egyetlen egy versben így ír egy bizonyos ember fajtáról. Olyanok, mint a víz nélkül való fellegek, amelyeket szelek sodornak, mint az összvégi gyümölcstelen fák, olyanok, amelyek kiszakítva kétszer halnak meg. Igen, először meghalnak akkor, amikor szubjektíve lelkük mélyén maguk úgy érzik, hogy tulajdonképpen ők járnak, kelnek, esznek, isznak, szaporodnak, de holtan. Holtan élnek, különös dolog ez, de van ilyen. Sokan tudom, értik itt, hogy miről beszélek. És másodszor akkor halnak meg, amikor megáll a szívük. Testvérek, nem kisebb dologról, nem kisebb bajról ejtek én itt szót, mint egy egész újfajta ragályról. A rák és az érrendszeri megbetegedések után ma a fehér ember világában, Európában, Amerikában és hazánban is. Egyre jobban terjed és egyre jobban szedi az áldozatát. Ezért nekem erről szólni kell, mert nem tudod, mikor éri el a szívedet. Mert van másodlagos fertőzés, esetleg valaki él a közeledbe, aki megfertőzést megkapod, és holnap már, vagy holnap után, vagy egy fél év múlva tőled kapja meg valaki ezt a lelki ragát. Ezért tudatosítanom kell. Ez az én felülről és belülről kapott megbízatásom a mai napra. Tudatosítanom kell, hogy van ilyen. Tudatosítanom kell, hogy előzzük meg valamiképpen. Erről szeretnék szót ejteni. A hogyanról. Tudatosítanunk kell, hogy egy új szolgálatra kell felkészülnünk, egy olyan szolgálatra, amit eddig még nem is nagyon ismert. Olyan emberekkel kell kapcsolatot teremtenünk, akik már benne vannak, és ugyanakkor védekeznünk, hogy jaj, még velük foglalkozunk, még őket szeretgetjük, még hozzájuk szólunk, el ne kapjuk a betegséget. Ránk ne ragadjon a kedélyállapot. Ez a ragály pusztít, testvérek, többek között talán ezért emelkedik olyan rohamosan az alkoholisták száma, az öngyilkosok száma. Talán ezért írta le egy nagy magyar író nemrégen egy folyóiratunkba, hogy a 3000 koldus országából a 3 millió depressziós vagy kedélybeteg országává lettünk. Igen, ez ragály. És lassan-lassan, aki sok helyen megfordul a kert kell, hogy mondja, hogy eléri a templomok. Eléri a templomos népet, sőt, merem mondani, hadd merjem csöndesen, hogy eléri a hívő népet. Vigyázz, hívő testvérem, ahogy nem mered állítani, hogy a hívő embernek nem lehet vakbélgyulladása, az se állítsd, hogy ez téged nem fenyeget. Mert ez is utolérhet bárkit, ha nincs előre fölvértet. Egy nagy neves lélekbúvár, aki már nálam is hitősebb, 21. évét szenteli, hogy valahogy megértesse a fehér ember világával, hogy mi történik vele, hogy mi ez a betegség. Fölmérte Európát, fölmérte Amerikát, Ausztráliát, Kanadát, rengeteg munkatársával, ez a világhíres professzor, szinte egy új iskolát alapítva, és egy nevet is adott ennek a betegségnek. Így nevezi tudományos nyelven, hogy egzisztenciális vákuum. Az egész ember egzisztenciáját, létét, testét, lelkét, szellemét fenyegető űrérzés, belső ürességérzés. A semmi élménye, a semmi, ami belül kong, és ez a semmi van. Ez a semmi annyira van, hogy meg tudja semmisíteni az ember. Le tudja dobni a 10. emelet. Föl tudja oldani az 50 tartit. Ez a semmi akkor is megsemmisít. Hogyha csak tengünk, lengünk, pedig azt hisszük, hogy vagyok. Valaki úgy mondta egyszer nekem, hogy tudja, hogy érzem magam, ha mindent, mint a mindent kiszivattyúztak volna belőlem, csak a bőröm tartja össze a testemet és a csontjaimat. Csak azért élek, hogy valamit keressek, és a gyerekeim ne halljanak éhen. Csak azért vonszolom magam, de higgyel, ez nem élet, ez csak tengődés és vergődés. És hányan mondják ezt így, vagy úgy, vagy amúgy. Testvérek, ha a kápláni éveimet is beleszámítom, akkor azt mondom, hogy közel fél évszázados lelkészi szolgálatom alatt én nagyon sokféle problémával találkoztam, kortársaimmal együtt természetesen. A 30-as évek elején azt kellett hirdetnünk, mondani, nyögni, kiáltani, hogy drága magyar testvéreim, hát az Isten nem esőisten. Nem arra való, hogy csak akkor imádjuk, hogyha esik az eső, ha nem, akkor az ökünket rázzuk az ég. A 40-es években egy egész új világban bizony alig találtunk magunkra, és ebben a nagyon nehéz magunkra találásban mégis meg kellett találnunk. Egy totálisan megváltozott világban az Isten igéjének örök mondani valóját. Mégis, újra és újra. És talán, itt-ott megtalált. És találgat, és keressük, még ma is. Az 50-es években szinte felújongtunk, hogy van Jézus Krisztus. Fölfedeztük Jézust. Igen, föl kellett fedezni. A nagy ébredés idején, a nyomorúság után, amikor nagy idolok, nagy ideálok, nagy emberek, hol maguk dobták el az életüket, hol lepuffantották őket azóta. S rá kellett egy egész generációnak döbbenni, hogy nem itt, nem ott, nem itt kell keresgélni az ideálokat, hanem van valaki, akit úgy hívnak, hogy Jézus! És akkor kezdtük mondogatni, fiam, ne olyan legyél, mint XY meg én, hanem olyan velem együtt, mint Jézus Krisztus, olyan Jézus. Fölfedeztük Jézusba az ember prototípusát, az ember mintát, akit az Isten adott erre a földre, akit igen, hányszor elmondtam, kivette a szívét és beletette egy betlehemi bölcsébe. És mondom újra, amíg mondhatom. Azután fölfedeztük ebben a Jézusban a Krisztust, a megváltott, hogyha mégse sikerül az emberségünk, és mégis önmagunk nívója alá csúszunk, akkor legalább térdre tudjunk esni, és azt mondani, irgalmaz és könyörülj, Kyrie eleison, hogy újra fölálljuk, újra kezdjük emberségünket, sőt, Homo Christianus lehessünk, keresztény, mindegy, hogy mondok, Krisztus követően. Milyen jó volt felfedezni, hogy nekünk van Jézus Krisztusunk. És közben bizony testvérek, rá kellett döbbennünk, hogy egy népegyház egyre fogy, és csak egy szent mag fog megmaradni, és Jézus ezért a szent magért imádkozott, a kicsinnyáért, és nem nagy tömegekért. Ne félj, te kicsinnyáj, így mondta. Bizony így mondta. Ő mindent tudott, előre tudott, már akkor. Föl kellett fedeznünk, hogy ez a kicsinnyáj csak akkor tud ekléziává, Isten egyházává szentülni, ha uralkodó egyház helyett megtanul szolgálni, lábmosó és nem fejmosó egyházzá tud válni. Amit a mi Urunk Jézus Krisztus bemutat, amikor maga elé kötötte a rabszolga kötény, és megmosta tanítványai lábát. Ezt kell végre valahára megtanulni.
Mégis szeretni. Gyökösi Endre, református lelkész elmélkedése.